Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 9. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket is adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. Hogy miért lapozza 99-re? Mert az én olvasói alapszabályom, hogy 100 oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a 100 oldalt is könnyedén megsporolhatod. Nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a szakítás feldolgozásáról beszélgetünk egy pszichológussal, aki egy nagyon hasznos könyvet írt erről, majd Korsós Judit Lola, énekesnő műsorvezető árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! paintcocktail.com.
Ahogy az előbb már elmondtam, a mai adásban egy olyan témát vesézünk ki, amiről nagyon ritkán beszélünk, talán szégyeljük is, pedig azt hiszem sokunk átesett már rajta, kinek így, kinek úgy sikerült feldolgoznia. Ez pedig a szakítás, egy kapcsolat vége, ami nagyon sokszor traumatikus. Pálinkás Panyi Anna a vendégem, akivel a szakítási naplóról beszélgetünk, amit ő álmodott meg, viszont mielőtt belevágunk, engedjétek meg, hogy bár elég intim, de elmeséljem a saját történetemet, hogy én hogyan ismerkedtem meg a naplóval, és az hogyan segített rengeteget egy nehéz időszakban. Ősszel volt egy kisebb magánéleti válságom, szerettem volna olvasni egy pszichológus gondolatait arról, hogy min is megyek keresztül, gondoltam, hát ha segít, tanácsot ad, hogy hogyan is kell, vagy lehet ezt egyáltalán túlélni. Menedéket egy könyvesboltban kerestem természetesen, és a véletlen sodorta elém a szakítási naplót, ami elsősorban azért tetszett meg, mert nem találtam mást, amiben ilyen szépen végig lennének vezetve azok a pszichológiai fázisok, amelyeken keresztül megyünk egy kapcsolat halála után. Hiszen tisztázok, és azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy a szakítás egy gyász folyamat. Szerintem ez az első, amit fontos megérteni. Vendégem tehát Pálinkás Panyi Anna pszichológus. Anna, te mit látsz, az emberek alapvetően így kezelik, hogy ez egy gyász folyamat?
Igen, én azt gondolom, hogy ha nem is tudatosul az emberekben feltétlenül, hogy egy veszteség éri őket, amit el kell gyászolniuk, de mégis ez a folyamat zajlik le bennük. Úgyhogy abszolút mondhatjuk azt, hogy ez egy tényleges veszteség, hasonló, mint hogyha meghalna valaki, vagy tönkre menne valami az életünkben, elromlana valami.
Praxisodban gyanítom, elég sok emberre találkozol, aki próbálja a szakítását feldolgozni. Mi a tapasztalatod, mennyire dolgozzuk fel könnyen, vagy épp nehezen a szakításokat?
Igen, ez kicsit kapcsolódik is ahhoz, hogy miért is írtam meg ezt a könyvet. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokan keresnek fel pszichológust azzal a problémával, hogy véget ért egy kapcsolatuk, akár ők szakítottak, akár velük szakítottak, nehezen teszik ezen túl magukat, és lépnek tovább. Az egyik olyan időszakban, amikor tényleg aránytalanul sokan jöttek ilyen kérdéssel, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy azért ehhez lehetne kézzelfoghatóbb segítséget is adni, és nem minden esetben szükséges az, hogy egy szakemberrel beszélgessenek ilyenkor, hanem egy könyv, mégpedig egy interaktív könyv komoly segítséget tud adni.
Interaktív, mert hogy 74 napon keresztül kell írnod, és különböző kérdésekre válaszolni, kreatív feladatokat végrehajtani. Én bevallom, 44-5 napig jutottam, bár azt tetszett, hogy az előszóban leírott, hogy nem is biztos, hogy végig kell ezt csinálni, mert érezni fogod, hogy mikor kell abba hagyni. Illetve amit a felvezetőben mondtam, hogy azért nagyon szépen le van vezetve a pszichológiai háttere, hogy mi az az 5 fázis, amin végig megyünk.
Igen, ez a 74 nap, ez valójában 74 bejegyzést jelent, amit én nem is kötök meg, hogy ezt feltétlenül minden nap írni kell. Sokakat ez riaszt el egyébként a naplóírástól, hogy akkor így minden nap le kell ülni, és ő ezt nem tudja vállalni. Hát ennél a naplónál ez egyáltalán nem kényszer, vagy nem szükséges, hanem inkább az a fontos, hogy a rendszeresség legyen meg, és ez változhat is, tehát ezt rugalmasan kell kezelni. Lehet, hogy az elején, amikor még sokkal intenzívebb az élmény, vagy több a mondani való, több a kiírni való érzelem, akkor ezt minden nap vezeti az ember, aztán ezek ritkulnak, ezek a bejegyzések, és akár pár hónap múlva már lehet, hogy csak hetente egyszer ül le, és írja le a gondolatait, vagy végzi el ezeket a feladatokat. Abszolút nem lehet ezt így belőni, hogy akkor nem tudom, egy éves kapcsolatot 3 hónapig kell gyászolnunk, és akkor a 74. bejegyzés után fel lehet szabadulni ez alól, mert hogy ez a gyász folyamat, ez teljesen megjósolhatatlan, vagy nem lehet ezt egy képlettel leírni, hogy kinél mennyi ideig tart, amíg túljut egy kapcsolaton, hanem tényleg érzi az ember, hogyha már nincs rá szüksége, illetve azt is, hogyha tovább írná. Ezt a naplót, ezt inkább egy ilyen indításnak szántam, amire rátanul az ember, kialakítja ezeket a rituáléit, és akár tudja folytatni egy másik könyvben.
Miért 74?
Erre így nem fogok tudni nagyon frappást választ adni. Én ezt úgy lőttem be, hogy körülbelül 2-3 hónapig szerettem volna fogni a kezét az olvasónak, és aztán utána a saját útjára engedni.
Megelőlegeztem neked, hogy én a könyvesboltban akkor nem találtam olyan pszichológiai könyvet, ami segített volna elmagyarázni, hogy a szakítás egy gyász folyamat, és mi megyek végig. Emlegettük itt ezt az 5 folyamatot, de azért mondjuk el a hallgatóknak: elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, elfogadás. Ugye ez az az 5 fázis, ami a gyász folyamatnak az 5 fázisa, és amit tényleg egy szakításnál, egy kapcsolat halála után is megélhetünk. Mi a tapasztalat, tényleg kevés olyan szakkönyv van, ami ezt így kifejti?
Az fontos hangsúlyozni, hogy ez egyfajta szakaszolása a gyász folyamatnak. Én ezt hasznosnak találtam, úgyhogy azért ezt az 5 állapotot emeltem be. Azt tapasztaltam a hozzám fordulóknál, hogy nagyon éheznek arra, hogy erről olvassanak, hogy mit nézzenek, mit csináljanak, és hogy nem igazán vannak olyan könyvek, amik segítenének jobban megérteni ezt az időszakot, vagy feldolgozásban segítenének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valóban egy kicsit ilyen hiányos, ez a terület. Van azért néhány könyv pszichológusok tollából is, de ez az interaktivitás, ami bevonja az olvasót, tehát hogy cselekednie is kell, ez eddig egyáltalán nem jelent meg. Miközben az írás terápiát megismerjük, hogy mennyire hatásos és milyen sokat tud segíteni, nem mindenkinek, tehát ezt azért így fontos leszögezni, hogy van, akinek ez nem fekszik, viszont akinél működik, neki meg borzasztó nagy segítség. Érdekes, hogy készítettem egy online felmérést így a könyvírás folyamata alatt, amiben 670-en osztották meg velem a tapasztalataikat, az élményeiket szakítással, szakításfeldolgozással kapcsolatban, és a többek között ezt is megkérdeztem, hogy írtak-e naplót, mennyiben segített nekik, miért volt ez jó, és nagyon érdekes volt olvasni a sorokat, hogy milyen sokat segített az embereknek az, hogy papírra vetik az érzéseiket, elhatározásokat tehetnek, visszaolvashatják, hogy érezték magukat egy hónappal ezelőtt, vagy mit fogadtak meg, ahhoz képest hol tartanak. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert a gondolatok azok elszállnak egyrészt, másrészt ez egy annyira érzelmileg intenzív időszak, hogy teljesen elveszítjük a racionális oldalunkat, és azt gondoljuk, hogy minden ugyanolyan, ugyanannyira szenvedek, ugyanolyan nehezen viselem az egyedül létet, ugyanannyira megviselnek a dolgok, és ahogy valaki elkezdi írással végülis dokumentálni, hogy mi megy keresztül, vagy egy pszichológiai tanácsadási folyamatban a velem való beszélgetés a dokumentációja ennek a folyamatnak, akkor nagyon szépen kitűnik, hogy azért itt van változás, máshogy reagál, más ideig tart, amíg kijön mondjuk egy rosszabb fázisból, érettebb dolgokat csinál, máshogy gondolkodik már, akár a kapcsolatáról, akár a volt párjáról. Fontos, hogy ez egy eszköz arra, hogy ránézzen, hogy halad. Ilyen tükrök segítségével lehet rávilágítani arra, hogy igenis már másképp működik ő.
Ez már csak a vicc része, de talán még jobb is a naplóba írni, mint az exünknek, nem egy-két gondolatunkat adott helyzetben.
Igen, és egyébként van is egy ilyen rész a könyvben, hogy egyrészt nagyon sokat segít, hogyha leírjuk az érzéseinket, elég sok minden bennünk ragad ilyenkor, amit még úgy elmondanánk. Ez fontos, hogy ezt le lehet írni, meg lehet élni, de nem biztos, hogy el kell küldeni. És én azt szoktam tanácsolni, hogy nyugodtan írjuk ki magunkból ezeket az érzéseket, és tegyük el holnapra. És ha holnap, amikor már már kicsit higgadtabbak vagyunk, vagy aludtunk rá egyet, akkor is úgy gondoljuk, hogy igen, ezt szeretném a másiknak elküldeni, ez fontos, hogy tudja ezeket a dolgokat, akkor küldjük el. De hogyha egy pici kétség is van bennünk, hogy ez jó ötlete, tényleg szükség van erre, akkor megint halasszunk rajta egy napot. Aztán lehet, hogy nem is kell elküldenünk.
Én irodalomterapeutaként is tevékenykedek, és egyébként ott is tapasztalom, hogy a kreatív írás, meg az írás terápiás ereje micsoda hatalmas dolog, és én a saját életemben is tapasztalom, úgyhogy én ebben nagyon hiszek, ezért is szerettem volna erről a napról beszélni, meg hát azt láthatjuk, hogy azért elég rendesen elfolytó nép vagyunk, úgyhogy talán ez is segíthet, hogy az érzelmek a felszínre kerüljenek, és megértsd, hogy mi miért történik. Van egyébként olyan szakirodalom, vagy akár szép irodalom, amit javasolsz, és így a szakítás feldolgozásáról szól?
A másik itti könyvét ajánlanám, az Elengedés, Lezárás, Újrakezdés, talán ez a pontos címe. Ezt egyébként sokan meg is szokták találni, tehát ez valahogy úgy szem előtt van. És a szép irodalomból egy személyes kedvencem, vagy annak idején, amikor én jártam ilyen cipőben, akkor nekem az úgy nagyon szemléletformáló, vagy ilyen gondolatébresztő olvasmány volt a Szabó Magdának a Megmaradt Szobotkának című könyve.
Mint szakítás feldolgozás.
Igen, ez érdekes, hogy az a könyv az másról szól azért.
A házasságukról egyébként.
Igen, a házasságukról, a férjének állít egy emléket, de hogy így a háttérben nagyon szépen kirajzolódik a köztük lévő kapcsolat mélysége, szorossága. Számomra annak idején azért volt ez nagyon elgondolkodtató ez a könyv, hogy amikor kérdések voltak bennem, hogy tényleg ez a szakítás, ez nagyon fáj, de jó volt ez a kapcsolat, vagy erre volt nekem szükségem, vagy lehet ennél többet remélni. Akkor elolvastam ezt a könyvet, és ugye a végén az fogalmazódott meg bennem, hogy valami ilyen mély kapcsolatra vágynék én is. Nekem segített az elengedésben, vagy a tovább lépésben.
Hogy még hangozzon el két könyvcím, amit szintén ajánlasz a szakítási naplóban, és egyébként én is ismerem, az például Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre, az egyik ilyen, amit egyébként Edith Éva Éger a Döntés című könyvében is emleget, ami nekem egy nagy kedvencem, és nekem az is segített egyébként az elengedés fázisának elérésében, illetve Susan Quilliam Hogyan választunk társat, aki pedig a párválasztás kulturális hátterét vizsgálja, és a saját párkapcsolati tanácsadói tapasztalatait meséli el ebben a könyvben. Ez a kettő is egyébként szerintem egy ajánlott olvasmány ebben a témában. Szó volt már arról, hogy készítettél felméréseket, ez is megelőzte a könyvet. Arról is készítettél felmérést, ha jól tudom, hogy hogyan dolgozzuk fel egyáltalán a szakításokat, hogy mennyire járunk élen ebben, vagy egyáltalán lehet-e olyat mondani, hogy mennyi idő egy szakítás feldolgozás?
Azt gondolom, hogy nálunk biztosan nincsen kultúrája a szakításnak. Nem tudom, hogy van-e olyan nép, ahol ezt jobban csinálják, de itthon valahogy nagyon csúnya véget szoktak érni a kapcsolatok. Legalábbis nálam ezek a történetek csapódnak le, és éppen ezért nehezen is gördülnek tovább az emberek, nehezen engedik el, valahogy ragaszkodnak az elmúló kapcsolatokhoz. Alapvetően ezt így nem lehet belülni, hogy mennyi idő alatt teszik túl rajta magukat az emberek. A felmérésemből is az jött ki, hogy hát ez egy durva statisztika, de nagyjából a megkérdezettek fele egy éven belül túltette magát azon a szakításon, ami eddig őt a legjobban megviselte, és az emberek másik fele pedig évekbe, tehát vagy akár még mindig nem tették rajta túl magukat. Azt gondolom, hogy azért is érdekes ez az egy év, mert hogy ugye van egy olyan hagyomány, hogy a gyász év halálesetnél, és hogy akkor most ennek van-e értelme, vagy igaz-e? Ez mindig felmerül ez a kérdés, és én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ennek a szakítás során is van jelentősége ennek az egy évnek, annak a 365 napnak, ami eltelik, úgyhogy újra szembesülünk azokkal az időszakokkal, amit tavaly még együtt éltünk át, az évfordulókkal, idén a születésnapunkat már nem a volt párunkkal ünnepeljük. Egy év alatt újra szembe jön minden helyzet, minden időpont, ami köthető ehhez a kapcsolathoz, és nagyon sokszor azt látom a hozzám érkezőkön, hogy aztán amikor ez az egy év eltelik, akkor utána szimbolikusan megkönnyebbülnek. Vagy onnantól már könnyebb elengedni a még múlthoz kötő szálakat, és a jövő felé fordulni.
Épp azon gondolkodtam, hogy van-e olyan, hogy valaki egyáltalán nem tudja feldolgozni a szakítást. A saját személyiségünkből mit tapasztalsz? Mik azok a tulajdonságok, ami alapján mondjuk nehezebb vagy könnyebb egy szakítást feldolgozni? Lehet ilyeneket mondani, vagy akár tippet adni, hogy hogyan lehet feldolgozni a szakítást, azon túl, hogy a szakítási naplót írjuk.
Ez elég sok mindentől függ, abszolút benne lehet ragadni, mint ahogy egy gyász folyamat is elakadhat. Ez nem feltétlenül fut végig, sajnos ez előfordul, és ez sok mindenben befolyásolhatja egyrészt a szakítás, a miensége, hogy ez milyen hirtelenséggel történt, vagy mennyire kaptunk rá válaszokat, mennyire vannak saját válaszaink, megmarad-e a fizikai közelség, akár mondjuk egy baráti körön belül, befolyásolhatja az is, hogy milyen családi mintáink vannak, vagy egyáltalán mennyire látunk mintát arra, hogy hogyan kell az elengedést jól csinálni, vagy elfogadni. És igen, a személyiségtől is függhet, hogyha valaki egy olyan személyiség, aki jobban függ a másiktól, esetleg társfüggőség jellemzőre sokkal nehezebben lép ki egy kapcsolatból, de mondjuk ő könnyebben lép bele egy másikba, tehát ott van egy ilyen áthúzó erő. Van, aki egyszerűen jobban ragaszkodik a múlthoz, őnek is nehezebb a tovább lépés, míg a függetlenebb, magában erős, jó önértékeléssel rendelkező embereknek is nehéz, de ez egy megugorható feladat. Azért azt itt fontosnak tartom elmondani, hogy nincs az a baj, hogy ez fáj. Sőt, kellenek a negatív érzések is, és meg kell élni ezeket. A fájdalmat, a dühöt, a szomorúságot, csalódottságot, de ezeknek helyük van. Ezeket nem lehet megspórolni. Hogyha valaki ezeket nem érzi, akkor azt vagy elfojtja, vagy nem is volt számára olyan fontos az a kapcsolat. Nagy boldogságot, meg elégedettséget, élettel való elégedettséget akkor tudunk megélni, hogyha a gödör mélyén is tudunk lenni.
Tudom, hogy a pszichológusok nem szeretik, és nem is szabad kibeszélni pácienseiket, de van olyan, amit meg tudnál esetleg velünk osztani, hogy milyen szélsőséges példák vannak, hogy hogyan dolgozta fel valaki, vagy hogyan nem dolgozta fel a szakítást?
Én szoktam találkozni az indokoltnál gyakrabban sajnos azzal, hogy évek óta elhúzódó, elakadt gyászfolyamat fiókba betette, betolta, de nem lépett rajta túl, és ez a jelenben is kifejti a hatását.
De attól akad el, hogy nem megy végig ezen az öt fázison, ha már a te könyvedből indulunk ki?
Igen, tehát attól akad el, hogy nem jut el az elfogadásig. Tüskék, sebek vannak benne, nem találja meg a válaszait arra, hogy miért lett vége annak a kapcsolatnak, vagy hogy egyáltalán miért volt benne abban a kapcsolatban, miért úgy lett vége, hogyan tudja magát utána újjá építeni, aki ezen a folyamaton nem megy végig, tehát itt nem is az a lényeg, hogy akkor itt mindenképpen a tagadás fázisában kell elidőznünk, vagy az alkudozás fázisában, hanem ezen a folyamaton kell végigmennünk, hogy megbarátkozzunk azzal, hogy ez az életünk része. Ez egy fejezet, amit nem tudunk, és nem is kell kitörölni, hanem valamilyen jelentést kell neki adni, és elfogadni az élettörténetünk részeként.
Választ kell tulajdonképpen a kérdésekre találni, miért voltam benne, és miért lett vége? Talán ez a két legfontosabb kérdés.
Igen, ez mindenképp két fontos kérdés, hogy miért volt benne abban a kapcsolatban, miért lett vége, és mi az, amire ő valójában vágyik. A szakítás az egy krízis helyzet, amikor széthullik minden, de pont az ilyen krízis helyzetekből lehet növekedni, újjáépíteni valamit, ami szilárdabb lesz, érettebb lesz, jobban hozzánk illik.
Nagyon is azt látom, hogy nem tudunk egyedül lenni manapság már. Nagyon-nagyon függők vagyunk akár telefonunktól, akár a közösségi médiától, akár a televíziótól, tehát hogy nem vagyunk csöndben, nem tudunk elcsendesedni, nem tudunk egyedül lenni. És említetted is, hogy van, aki mondjuk párkapcsolatfüggő, társfüggő, és azonnal belemegy egy másik kapcsolatba. Ez veszély egyébként? Vagy ez teljesen személyiségfüggő, és van, akinek simán működhet az elengedés úgy, hogy tovább lép egy kapcsolatba?
Abszolút előfordul olyan, hogy egy kapcsolatnak az elgyászolása még a kapcsolatban levés közben elkezdődik, akár az egyik fél részéről, akár mindkét fél részéről, és amikor ténylegesen kimondják, hogy vége, külön folytatjuk, az már csak egy utolsó gesztus, vagy egy pont az íre. Elképzelhető, hogy egy hosszú kapcsolat után is, akár egy hónappal valaki már el tud köteleződni egy másik ember mellett. Ez nem törvényszerű, de előfordulhat ez is. Abszolút előfordul, ez úgy csábít is minket, hogy a valakihez kötődő fájdalmamat egy másik ember felettetni tudja, vagy újra valakihez tartozónak érezhetem magam, de ezzel azokat a lyukakat, amiket az előző szakítás ejtett rajtunk, nem lehet jól vagy egészségesen befoltozni.
Honnan tudom, hogy benne ragadtam egy fázisban? Nincs meg az igazi elfogadás érzés?
Ez egyébként egy nehéz kérdés, hogy ezt miből veszed észre, mert például a tagadás fázisában vagy benne, az éppen attól tagadás, hogy tagadod, illetve ez nem egy tudatos tagadás, hogy nem veszed észre, hogy valamivel nem akarsz szembenézni. És a tagadás fázisában egyébként akár évekre is benne lehet ragadni, várni, hogy majd ez rendbe jön, ez most egy átmeneti dolog, meg nekem most ezzel nincsen dolgom, és nem történik meg ez az átfordulás, hogy ami a tagadás szakasz végén megtörténik, hogy szembesülünk vele, hogy ennek vége van, ezt el kell engedni.
Melyik a legveszélyesebb gyászszakasz, tapasztalsz, ilyet lehet egyet mondani, vagy kiválasztani?
Az alkudozás, vagy a kétségbeesés szakaszában ott az egy nagy veszély, hogy elveszítjük a méltóságunkat, vagy a büszkeségünket, és belemegyünk olyan dolgokba, csak azért, hogy megpróbáljuk visszaállítani a régi állapotokat, amivel romboljuk a saját magunkról kialakított képet, és elkezdjük egy olyan oldalunkat látni, ami egyébként nem jönne elő, vagy nem lenne ott, vagy nem általánosítanánk néhány tettünk, vagy viselkedésünk alapján.
Most már nagyjából 3/4 éve kint van a piacon a szakítási napló. Milyen visszajelzéseket kaptál?
Amilyen visszajelzések hozzám elérnek, azok arról szólnak, hogy sokat segített, vagy milyen jó, hogy megírtam ezt a naplót, köszönik. Tehát ilyen egyéni megkeresések jönnek, illetve értető módon sokan jönnek hozzám ezzel a témával pszichológiai tanácsadási folyamatba is, mint egy kiegészítés képpen. Nekem ez azért is nagy öröm ezeket a személyes történeteket hallani, mert amellett, hogy azért is írtam ezt a könyvet, mert hogy sokan kerestek meg ezzel a témával, volt egy olyan személyes motivációm is, hogy annak idején, amikor én estem át ilyen nagyon fájdalmas szakításon, kettőn is, akkor nekem nem volt ilyen segítségem. És erre vágytam volna, hogy valaki adjon a kezembe egy ilyen könyvet, ami egy támpont, egy kapaszkodó, amiben vannak konkrét leírások arról, hogy mit érzek, és amit érzek, az normális, és el fog múlni. Úgyhogy ezt egy kicsit így a múltbeli énemnek is írtam ezt a könyvet, és ezért nagyon fontos nekem ez a visszajelzés, hogy ez a jelenben ezzel a problémával küzdő embereknek segítség.
Ez egy szép zárszó szerintem. Egyébként is hiszek abban, hogy mindig a saját motiváció az, ami igazán olyan könyveket tud, akár vagy olyan naplókat tud szülni, ami tényleg sikeres, és tényleg van értelme vezetni. Én azt gondolom, ennek van értelme, ez tényleg egy jó segítség lehet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Korsós Judit Lola, énekesnő műsorvezető mesél nekünk. Lola, mi a te életed könyve?
Nagyon szeretek olvasni, most mondhatnám az első könyvet, de az annyira vicces lennén, abból a generációval származom, aki megőrült még a Harry Potterért, és az úgy nagyon jó is volt. 13-szor olvastam az első részt, és aztán angolul is 13-szor. Meg kellett nekem menni. Igen, tudom, hogy ez kicsit furcsa, nagyon-nagyon szerettem. Egy olyan könyvet hoztam, ami a legnagyobb hatással volt rám, és ez a Tanult Lány című könyv, ami egy ilyen életrajzi regény, és azt gondolom, hogy per pillanat most ez életem könyve.
Mi az, ami miatt ekkora hatással volt rád?
Szerintem nagyon aktuális a mai világban ez a könyv, azért, mert nagyon nagy szabadságban élünk, de közben meg, hogyha őszintén elgondolkodunk, mégsem. Nagyon bátran mondunk véleményt másokról, rengeteg előítélet van bennünk, és emiatt bezárjuk magunkat, és ez pont egy nagyon komoly bezártságról szól ez a könyv, hogy egy szülő mit tud tenni a saját gyermekével, a rossz családi minta, de hogy ezek ellenére, hogyha elég érdeklődő a gyerek, vagy te elég érdeklődő vagy, akkor mégis ki tudsz törni, és igenis van olyan, hogy lehet belőled valaki a rossz szülői minta ellenére.
Izgalmasan hangzik. Azok kedvére, akik még ez alapján nem tudták körvonalazni a regényt, miről szól?
Ez ugye egy Tara Westover regény, és ő maga a szerző is. Egyébként nagyon fontos, hogy az elején már az előszóban ott van, hogy ő itt nem a vallást hibáztatja, a mormon vallású családról szól, hanem alapvetően, hogy ők hogy élnek. Nagyon érdekes, az Idaho államban játszódik, tényleg szomszédos Washingtonnal is el sem tudnánk képzelni, hogy ott mik történnek. Egyébként egy velünk egy idős nő a főszereplő, aki leírja, hogy ő egy mormon családban 7. gyerek, pontosan ugye 6 testvér között, ő hogyan nőtt fel, minek kellett megfelelnie. Van egy nagyon-nagyon vallásos édesapja, aki szerint csak az ő igazsága van, és minden más hazugság, ami a világban történik. Van egy édesanyja, aki rendkívül értelmes, de füves asszony lesz, és bába asszony lesz az apuka nyomására is, és ebben nő fel ez a kislány, és ő igazából már a maga igazságát keresi. És hát nagyon kemény történetek vannak, a bátyja bántalmazza, de amúgy szerintem érdekessége a regénynek, hogy kicsit sem nyomás borzasztó. Nagyon regényes és olvasmányos, és ő egészen Cambridge-ig eljut a doktori címig, mert ő azt szeretné. Egyébként rengeteg interjút lehet vele a neten találni, és rendkívül inspiráló, de tényleg ez nem egy ilyen egyszerű felnőttem és milyen nő lettem történet, mert azt én már nem tudnám végigolvasni, hanem tényleg az, hogy biztos emlékeznek sokan arra, amikor 1999-ben ültünk a képernyő előtt, és volt a 2000-es évek problémája, ez a Y2K, hogy például ott mennyien beszéltek arról, hogy úristen, vége lesz a világnak. És ez ebben a könyvben le van írva, hogy az apuk ebben szentül hisz, addig nem is lehetett tévéjük, se internet, semmi a házban, de csak azért vesz egy tévét, hogy láthassa majd ezt az összeomlást. És rengeteg élelmiszert felhalmoznak, katonai hátizsákokat, fegyvereket, és nekik ebben kell élni, minden nap abban él ez a kislány 17 éves koráig, hogy holnap vége van a világnak. És az első ilyen törés akkor van egyébként a könyvben, amikor ugye 2000-et írunk már, és semmi nem történt, és akkor az apukának a hatalma meg a tudás így meginogni látszik, de tényleg annyira izgalmas, hogy ezt kétszer is, háromszor is el lehet olvasni.
De jó, nagyon jól hangzik, tudja, elolvasom. Egyébként neked mikor van időd olvasni? Mennyit olvasol, mikor szoktál?
Nem annyit, mint szeretnék. Régen nagyon sokat olvastam, gyerekkoromban tényleg az csodálatos volt. Engem a nagypapám tanított olvasni, még nem jártam suliba, amikor már olvasgattunk, és annak nagyon örültem akkor is, meg most is. Őszinte leszek, szingli korszakomban rengeteget olvastam, mert alig vártam, hogy hazaérjek. Tényleg akkor este nem is volt más programom, hétvégén koncerteztem, hétközben otthon ültem, és nagyon-nagyon szerettem olvasni. Egyre kevesebbet. Az utóbbi években nagyon-nagyon keveset olvastam, egy fél évet értem ehhez vissza, és úgy azért próbálok arra figyelni, hogy akár reggel, én mondjuk hamarabb ébredek, akkor nagyon szeretem úgy indítani a napot, de annyit, amennyit szeretnék, nem tudok sajnos. Egy ilyen napi fél óra, és akkor azzal mondjuk egy hét alatt én egy könyvet elolvasok.
Hú, nagyon jó volt a könyv, nagyon jókat mondtál, szerintem nem csak a könyv volt inspiráló, hanem te is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Sok-sok jobbnál jobb regény után most egy önsegítő, személyiségfejlesztő könyvre esett a választásom, hiszen a polcom ezektől is roskadozik. Rendben, ilyeneket is kézbe veszek, ha úgy érzem, erre a műfajra van szükségem. Legutóbbi ilyen nagy élményt Paul Donders Resiliencia című könyve jelentette, akivel még személyesen is volt szerencsém találkozni nemrégiben tartott könyvbemutató szemináriumán. A holland coach könyve a kiégés megelőzéséről és a lelki egészségünk ellenállóbbá tételéről szól. Mielőtt azt gondolnátok, hogy a kiégés csak a nyugdíj előtt állókat érinti, elárulom, hogy a legfrissebb kutatások szerint a mai fiatalokat pontosan ez veszélyezteti leginkább, valamint a kiégés pontosan azokra jellemző, akik szenvedélyesen szeretik a munkájukat, és a 100%-os pörgésben nem veszik észre, hogy hol kellene meghúzni a határt. A szerző a saját sorsán keresztül világít rá a kiégés okaira, arra, hogyan lehet ezzel felvenni a harcot. Olyan praktikus, mindennapokat érintő témákkal is foglalkozik, mint hogy milyen a jó alvás, vagy hogy hogyan kell étkezni és mennyit kell sportolni ahhoz, hogy a lelki ellenálló képességünk normális szinten legyen. Ez ugyanis szerinte a hosszú élettitka. Donder stílusa ráadásul cseppet sem száraz vagy unalmas. Kérdések, történetek, feladatok gazdagítják a kötetet, ami azt hiszem igazán hasznos azoknak, akik picit szeretnének magukon dolgozni. Tehát még egyszer, Paul Donders Reziliencia. Figyelem, ezt a könyvet most meg is nyerheted a Lapozza 99-re jóvoltából. Nincs más dolgod, mint megkeresni a műsort az Instagramon, a posztok között megtalálni a könyvet, és válaszolni az ott feltett kérdésekre. Sok sikert! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! paintcocktail.com. Lapozza 99-re szabadoságival.
A következő adásban a könyv és az utazás lesz a témánk. Szűcs Péter, a Peter's Planet utazóblog alapítója lesz velünk, aki irodalmi zarándokutakat is tart. Vele beszélgetünk arról, hogyan lehet könyvekkel utazni. Majd Peller Anna színésznő műsorvezető árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 9. epizódja. Ha tetszett, kövesd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.